Hoši on templum ot, ékesi csarnokot, hogy fogad Krisztusot, királyod, pásztorod, íme itt jön Szűz Mária, karján lelkünk vigassága. Úristen, szent fia, a törvényt megtartja, mint az Úr meghagyta, fiad bemutatja, Simeon fogadja, íme itt jön Szűz Mária, karján lelkünk vigassága. Úristen, szent fia! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Már Rádió hallgatókat. Tudatosan választottam Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére, pontosabban Urunk Jézus Krisztus bemutatásáról szóló éneket, hiszen közeledik február 2-a, amikor valójában nem szüzanyi ünnepről van szó, hanem szüzanya is jelen van az evangéliumban, de valójában ő rámutat Jézus Krisztusra, és az ünnep pontos elnevezése Urunk bemutatása. Ezen a napon szoktunk imádkozni szerzetesi hivatásokért, hiszen a szerzetesi hivatások napja is. Kedves hallgatók, ez az ünnep Urunk bemutatása a templomban valójában a gyermek Jézusról beszél. Ezért a karácsonyi ünnepkörbe is helyezhetnénk, ugyanakkor azonban már a húsvéti áldozatra irányítja mindannyiunk figyelmét. Jézus a várt megváltó, ahogyan Malakiás leírja, az ünnep olvasmányában megjelenik a templomban, hogy a régi helyébe meghozza az új Isten tiszteletet. Ez messze felül múlja az előbbit. Csodálatosan hatékony, mert az emberiség megváltását és Istennel való kiengesztelődést eredményezi. Krisztus áldozata biztosítja számunkra az örök érvényű új szövetséget. Jézus megjelent a templomban, ünnepeljük. Benne a világ világosságát ismerjük fel, mert Jézus az igazi világosság, mert általa az örök üdvösséget nyerjük el. Ezt akarjuk kifejezni, amikor Urunk bemutatásának ünnepén gyertyát szentelünk, és annak fényében ünneplünk és imádkozunk. Ő az, akit keresünk. Az olvasmányban, amelyet Malakiás prófétától hallunk, 3. fejezet 1.-4. versében, őt kereste mindenki. Keresték eljövete előtt a népek élükön a zsidósággal. Benne várták szabadulásukat és felemelkedésüket. De ugyanakkor ne felejtsük el, hogy mi is őt keressük. Életünk minden napján. Tudatosan azok, akik benne látjuk megváltójukat és üdvözítőjüket. A többiek is anélkül, hogy maguknak erről számot adnának. A vágy, a boldogság után mindaddig kielégíthetetlen marad bennünk, mi Krisztusra nem találunk. Az emberiség közös imáját tolmácsolja a 42. Zsoltár 2.-3. vers szakasza, ahogy szarvas üsző a forrás vizére kívánkozik a lelkem utánad, Uram. Minden munkánkat és tettünket lélekben, az ős keresztények felkiáltásával kellene végezzük. Maranatha, jöjj el, Uram! Kedves hallgatók, Malakiás próféta, a Krisztus előtti 5. században élt próféta, aki megjövendőlte Messiásnak eljövetelét a 2. zorobábeli templomba, hogy felajánlja magát anyjával, Máriával együtt a mennyei atyának az emberiségért. És az Úr eljövetele akkor nyert nyilvánosságot, amikor a templomban megjelent. Most nem azt üdvözöljük, hogy benne az ige megtestesült, hanem hogy közénk jött, eljött, hogy kezébe vegye sorsunkat. Kegyelmi ajándékaival örvendeztette meg az emberiséget. Elsősorban, mint a prófétánál olvassuk, lelkünket tisztítja meg, tesz szabaddá a beszennyező salaktól, hogy üdvözítsen. A templom az mindig az Úr jelenlétét és dicsőségét hirdeti. Jézus tehát eljön templomába, megérkezik templomába, vagyis a sajátjába, hogy birtokába vegye. Az egyház a templomokat mindig, kedves hallgatók, a legnagyobb gonddal ékesítette. összehordta bennük mindazt, ami szép, értékes, csodálatra méltó, művészi. A legértékesebb bennük maga az Úr. Minden más csak azért van, hogy az Úr dicsőségét emelje, minket pedig segítsen közelebb jutni hozzá. Egy csodálatos szép domot turisták látogatnak. Az egyik éppen nem katolikus érzőletű, a bejáratnál kéregető kultus megkérdezi. Mit szól a nagy költekezéshez, pompához, amely a templom belsejében van? Gyakran imádkozom azért a püspökért, aki építette. Így legalább némi fogalmunk van arról, hogy milyen szép lesz odát a mennyországban, felelte a kultus. Kedves hallgatók, a templom elsősorban nem a miénk, hanem az Istené. Ezt jól tudták a középkorban. Mikor mi templomot építünk, felmerül a kérdés, milyen nagy legyen. Rögtön kiszámítjuk, 300-500 lélek számára kisebb templomot tervezünk. A városi templomoknak nagyobbnak kell lennie, mert a pedániák sokkal több lelket számolnak. A középkorban legalább az első helyen nem a lelkek számát nézték, hanem Isten dicsőségét, legyen az nagy, magas, csodálatos, legyen rajta is benne sok érték és művészet, mert hirdetnie kell Isten nagyságát és dicsőségét. És azáltal, hogy Jézus eljön a templomba, Jézus bemutatják a templomban, ezáltal jelenlét által megszenteli a templomot, megszenteli templomunkat. Eljött templomába, hogy megtisztítsa a beszennyezett Isten tiszteletet, és azt újra kedvessé tegye a mennyei atya szín előtt. Ezt a szándékát akkor fejezte ki, mikor, gondoljunk Máté 21. fejezet 12-13. Versére, amikor kiűzte a templomból a kereskedőket. Ne tegyétek atyám házát rabló bárunká, szent ez a hely és érthetetlen. Az utolsó vacsorán és a keresztpán új szeplőtelen áldozattal kedveskedett a mennyei atyának. Jézus végtelen hatékony áldozatot mutatott be. Elégségeset az emberiség megváltására és Isten kiengesztelésére. Ezért nincs szükség egy másik áldozatra. Ez az örök értékű, örök időkre szóló áldozat a keresztény Isten tisztelet középpontjává lett. A templom szentsége megtisztulást kíván a hívektől. Jézus az új Isten tisztelet főpapja. Azoktól, akik részesednek papságában, megkívánja, hogy semmiféle bűnnel be ne szennyezzék magukat, más szóval, éljenek a lelki élet eszközeivel, törekedjenek gondolataikat és vágyaikat tisztán megőrizni. Maga az Úr közelsége és szolgálata nagyobb tisztaságot és kegyelmet biztosít számunkra, ha azt is meg tudják tenni, amire pusztán emberi erőképtelen. 12. Pius mondja a Sacra Virginitas írásában, ha az Ószövetség papjainak tartózkodniuk kellett a házas élettől, mikor templomi szolgálatot végeztek, akkor még inkább szükség van Jézus Krisztus papjainak az örök tisztaságra, akik naponként mutatják be az eukarisztikus áldozatot. A krisztusi Isten tisztelet megtisztulást hozott a népeknek is. A hívek, amikor átlépik a templom küszöbét, mintha kicserélődnének. Szent gondolatok és vágyak ébrednek bennük, imádságra, bűnbánatra hangolódnak. A templom az a hely, ahol a bűnbánat szentségében megtisztulnak, újra kedvessé válnak Isten előtt. Eljön tehát, hogy a választottaival bemutassa templomában a végtelen értékű áldozatot. Szeretetünk legnagyobb ajándéka. Ez az áldozat biztosítja az üdvösséget mindazok számára, akik a szentségek vétele által Krisztushoz tartoznak. A megváltónak és választottainak áldozata a legnagyobb ajándék, amelyben kölcsönös szeretetünk egybeolvad. Közös áldozatunkkal eltüntetik azt a távolságot, ami Isten és az ő népe között van. A Messiásnak köztünk és általunk bemutatott áldozata állandó buzdítás, hogy hitünkért mindenre készek legyünk. Alaszkát nagyon sokan keresték föl, hogy amelyre találjanak. Vállalták a legnagyobb nélkülözést és a legkeményebb munkát abban a reményben, hogy meggazdagodnak. Hihetetlen, hogy az ember mit nem tesz az aranyszerzésért. Mély aknákat ástak, vastag éppáncélokat égettek át, hogy a földig juthassanak. Legtöbbször azonban nem akadtak aranyra, úgy dolgoztak, gyötörték magukat, mintha az aranyban lenne minden boldogságuk, pedig nem az arany, hanem az Úr és választottainak áldozata szerzi meg az örök boldogságot. Az Úr Jézus, kedves hallgatók, azért is eljön templomunkba, hogy megteremtse Istennel való szövetségünket, igaz? Már a választott népi szövetségben élt az Úrral, de ez csak idéglenes volt, és érvényét a parancsok megtartása biztosította. Most azonban Jézus a szövetség hírnöke lesz a legfőbb biztosíték amellett, hogy az Úr nem hagy el bennünket. Még akkor is velünk marad, ha mi hűtlenséget követünk el, mert az üdvözítő legszentebb áldozata újra és újra megszerzi számunkra a kiengesztelést és a bűnök bocsánatát. A Jézussal való találkozás üdvösséget hoz számunkra. De kinek lesz bátorság, hogy elébe kerüljön, amikor eljön? Ki állhat meg az Úr szín előtt, igaz? Az Úr eljövetele és jelenléte félelmetesen nagy esemény, de jó akaratú embereknek üdvösséget hoz. Én veletek vagyok. Ez az Úr nagy szava Izsákhoz, Jákobhoz, Mózeshez, amikor a fáraóhoz küldte. Én veled vagyok, veletek vagyok, Áronnal, Mózesse. Józsiához, mikor ezt átvette a választék vezetését. Jeremiáshoz, mikor profétai küldetést kapott. Pálhoz is így szólt Korintusban, apostolok cselekedete 18:10. Én veled vagyok, senki nem fog hozzád nyúlni vagy ártani neked. És erről biztosítja mindazokat, akik tisztelettel járulnak hozzá is, akaratának engedelmeskednek. A megváltóban valósulnak meg az összes ígéretek, amelyeket Istentől kapunk, Szent Pál ezért ünnepélyesen kijelenti 2 Korintus 1:20, Isten valamennyi ígérete igen élet benne. Az Úr közöttünk van tehát, kedves hallgatók, hogy uralkodjék felettünk. Malakiás proféta szerint az Úr eljön templomába, hogy onnan uralkodjék felettünk. Vajon tudatosítjuk-e ezt magunkban? A templomban jelenlévő Úr Jézust királynak tekintjük-e? Kifejezzük-e ott szín előtt hódolatunkat? Tényleg imádjuk-e őt, amikor elmegyünk a templomba? Ha vétettünk, sietünk-e ott kibékülni vele? Főleg azáltal, hogy az engesztelő áldozatba belekapcsolódunk tudatosan, odafigyelve. Mondhatjuk-e, hogy az ige hirdetésből vesztük tanítását és parancsát? Kérjük-e áldását és kegyelmét életünkre és munkánkra, amelyet neki szentelt szolgálatnak tekintünk? Sietünk-e visszatérni hozzá, hogy hálát adjunk mindenért, és hűségünkről biztosítsuk? Ugyanakkor, hogy a Mária is köztünk van, nem felejthetjük el őt sem. De az sem, hogy nem csak Jézus kíséréül jön, hanem társul. Együtt végzik küldetésüket, ezért emelünk Máriának is oltárt. Az ő jelenléte őrzik, hogy Szent Fia áldozatán sorban elsik, hogy tiszteletünk és szeretetünk mindig igazibb és teljesebb legyen. Ő viszi imáink áldozatát Szent Fia elé, hogy kedvét találja benne. Mikor pedig magunk járulunk szín elé, ránk teríti csodálatos palástját, így van gyermekeinek Szent Fia előtt. Kedves hallgatók, Urunk bemutatásának ünnepén ünnepeljük Krisztusban a legszentebb áldozatot. A misztérium ünnepli Jézusnak a templomban való megjelenését. Egyúttal kifejezi Urunk megtestesülésének húsvéti jelentőségét azáltal, hogy figyelmeztet bennünket. Krisztus felvette és magáivá tette az emberi testet azért, hogy megváltásunknak és kiengesztelődésünknek áldozatává legyen. Ezt jelenti Urunk bemutatása a templomban. Kedves testvéreim, a világ világossága Jézus Krisztus. Szűz Mária és Szent József egy betlehemi istállónak használt barlangban húzódott meg. Az isteni kisdet megszületését nagy fényesség jelezte a közeli pásztoroknak. Milyen örömet érezhettek azok az egyszerű pásztorok, mikor az angyaloktól megtudták, hogy a nagy fényesség Jézusnak, a világ világosságának megszületését jelzi. Jézus az a világosság, amely nem csak isteni fény, hanem legnagyobb örömet is ébreszt a szívekben. Az év legnagyobb ajándék az a világosság, amelyet Jézus jelent. Azért kaptuk, hogy megvilágosítsa azokat, akik a sötétségben élnek. Benne, mint az Aksimen mondotta, új fény támad pogányoknak, üdvösség kiválasztott nemzeteknek dicsőség. Az egyház Jézus kezdettől fogva égő gyertyához hasonlítja. A megszombati szertartást azzal kezdi, hogy ünnepélyesen meggyújtja a húsvéti gyertyát, és háromszor egyre hangosabban hirdeti Lumen Christi, Krisztus a világosság. a jövők erre azt válaszolják, hála Istennek, megköszönj az egyház, hogy Jézusban világosságot kaptunk. Vagyis az égő gyertya szüntelen Jézus jelenlétére figyelmeztet, kedves hallgatók. És nem csak a húsvéti gyertya, hanem minden megszentelt gyertya is jelképezi a közöttünk élő világosságot, Krisztus. Figyelmeztet Krisztus jelenlétére. Ahányszor a papa szentségházat kinyitja, és onnan az oltári szentséget kiveszi, vagy visszahelyezi, gyertyát gyújtanak. Ahányszor tehát gyertya ég a templomban, a jelenlévő urat akarjuk tisztelni, magunkat pedig erősíteni és vigasztalni az ő szent jelenlétével. De akkor is, mikor lelki harcot kell vívni az ördöggel szemben, amikor a kísértő bűnbe, főleg kétségbeesésbe akar taszítani, ezért adunk a haldokló kezébe szentelt gyertyát. Ezzel is bíztatjuk, hogy a jelenlévő Krisztusba kapaszkodjék. Ahányszor veszélyben forgunk, gyertyát gyújtunk, és ezzel Krisztushoz menekülünk. Erősségünknek valljuk őt, veszélyeinkben, minden bajunkban. Gyújtsuk meg ezért a közös családi imáknál, gyújtsuk meg a természeti katasztrófák, a nehéz idők idején a szentelt gyertyát, és Krisztus jelenlétében imádkozzunk. De akkor is, amikor a hitnek világosságáért imádkozunk, és hitünket megvalljuk, égő gyertyát használunk. Azt vesszük kezünkbe, amikor arról tanúskodunk, hogy Krisztus egyetlen világosságunk, és az evangélium útján akarunk járni. Kedves hallgatók! Szent János evangélista valahányszor Jézusról állít valamit, hozzáfűzi, igazi, valódi. Amikor Jézus magát mennyei kenyérnek nevezi, kiegészíti az igazi mennyei kenyér. És amikor Jézus szőlőtőhöz hasonlítja magát, azt állítja róla, hogy ő az igazi szőlőtő. Amikor azt mondja Jézusról, hogy Isten így ír, ő az igaz Isten. Végül, amikor Jézust világosságnak nevezi, kiemeli az igazi világosság. Jézus igazi világosság nem csak azért, mert a természet feletti rendben azt nyújtja, amit a világosság ad a természetben, fényt, meleget, életet, hanem ezért is, mert természet feletti világosságunknak, tudásunknak, minden tökéletességünknek, kegyelmi életünknek egyetlen forrása. Ezért mi is mondhatjuk a Zsoltárossal, 27. Zsoltár első vers, világosságon és üdvösségem az Úr kitől félnék. Ha az ő világosságában élünk, jöhetnek nehéz napok, nehéz idők, támadhat minden módon és teljes erővel a gonosz, megkörnyékezhet bennünket, a haláltól sem ijedünk meg, mert Krisztus jelenléte biztosítja üdvösségünket. 1954. július 26-án Rio de Janeiroban világkongresszust tartottak az elektromos erővel foglalkozó bizottság, amely majdnem fél világnak szolgáltatja a világosságot. A gyűlés alatt energiahány folytán kialudtak a lámpák. Kénytelenek voltak a gyűlés gyertyafény mellett folytatni. Ilyesmi nem történhet meg azokkal, akiknek Krisztus világít. Mindaz magánhordja a világosság fényét, ami Krisztustól származik, különösen Isteni igéje. Ezt akarjuk jobban átélni, amikor az egyház gyertyafényénél olvashatja fel az evangéliumot. Ezt sokszor látjuk és tapasztaljuk főpapi püspöki miséken, székesegyházakban, bazilikákban. A Jámbor Koszkrapiról mondják, hogy öregségében sokat szenvedett szemével. Mikor szemüveget kínáltak fel az olvasáshoz, elutasította szavakkal. Nem akarom, hogy a szentírás fényét valami is gyengítse, vagy megzavarja. A Minszki város rabbija, Mardokeus pedig, amikor szemére hányták neki, hogy az írás magyarázatához nem adott világosságot, azt válaszolta, nem is akarta, nincs szüksége rá, én szorulok arra, hogy az nagyobb fényben éljen a szívemben. Jézus az igazi világosság, kedves hallgatók, mert benne és általa minden ember üdvösségre talál. Jézus saját magáról mondta, én vagyok a világ világossága, és ettől a világosságtól sohasem voltunk egészen megfosztva. Csak nagyon messziről világított abban a sötétségbe, amelybe a bűn elkövetésével kerültünk. Őszüleink előtt az isteni nap még nem mutatkozott. Csak sugarai keltettek reményt a szívekben. Tudták, hogy jönni fog egy megváltó, de rejtve volt előttük, hogy mikor és milyen formában. Kedves hallgatók, a meggyújtott gyertyával jelezzük, hogy Krisztus világosságában élünk. gyertya szentel iskor az egyház kezünkbe adja tehát a gyertyát, és ezzel figyelmeztet, hogy a mi világosságunk Krisztus. Mi pedig azzal a lelkülettel fogadjuk azt, amelyel Simeon fogadta az isteni kisgyereket édesanyjától, Máriától. Vegyük és vigyük haza a szentel gyertyát majd ez az ünnepen. Annak fényénél imádkozzunk, üljünk az asztalhoz, gyújtsuk meg akkor is, ha meghalt vagy távol levő szereteinkre gondolunk, és értük, imádkozunk. Ezzel is ünnepeljük Krisztus köztünk való jelenlétét. Ezen az ünnepen pedig kérjük árasztalánk világosságának fényét, hogy jobban megismerhessük istenségében és emberségében, tárja elénk a jövendő javakat, amelyeket ő szerzett számunkra életvel és halálával, és biztosan remélhetjük, hogy egyszer azok élvezői is leszünk. Mert ha ő a mi világosságunk, akkor láthassa meg velünk azt a szeretetet, amellyel Máriát felmagasztalta, és a teremtett világ királynőjévé tette. Mutassa meg nekünk azt az utat is, amelyen örök üdvösségünket elnyerhetjük. Vezessen be minket az isteni titkok világába, hogy átélhessük az Isten irgalmat, amelynek gyümölcse a mi megváltásunk és üdvözülésünk. És mi utolsó sorban azt kívánom, hogy mi is világítsunk, kedves hallgatók. Az üdvözítő követői nem járhatnak sötétségben, amikor övé ki az élet világossága, János 8.12. Ez a világosság nem csak minket őriz az eltévejedéstől, hanem késztet, hogy az igazság útját másoknak is mutassuk meg. Üdvözítőnk azt kívánja tőlünk, hogy annak fényében, éltető melegében, erejében másokat is részesítsünk. Máté 10.27. Amit sötétben mondok nektek, mondjátok el fényes nappal. Kedves Már Rádió hallgatók, kívánom, hogy világítsunk az új esztendőben hitünkkel, abból fakadó jó cselekedeteinkkel, és világítsunk mások számára is a rózsafűzér imádkozásával. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Isten áldása, és az üzenet közben járó szeretete gondoskodása kísérje továbbra is mindennap életünket, és imádkozzuk a rózsafűzért felajánlva különböző szándékokért, különösen a békéért, társadalmi, szociális problémáink megoldásáért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve. Ki 40 nap előtt üdvösségünkre lejöttél az égből bűnös földünkre. Szállj be lelkünk hajlítába, ó világ világossága. Ki példánk Istenünk, atyánk testvérünk, megváltunk korunk vagy, irgalmazd nekünk. Szállj be lelkünk hajlékába, ó világ, világ.